az összes egyetem és főiskola valamennyi kara és intézete számára. Zeke László, Kánisz Merga, avagy Mesél az Index. Bevezetés, részlet. Csendes alázattal ragadtam tollat, kedves olvasó, igaz történetekkel kívánván méltó emléket állítani, igaztalanul ránk mért szenvedéseinknek, s illően tisztelegni ifjú embertársaink törhetetlen buzgalma előtt, melyen reményeim szerint hozzánk hasonlóan egyszer örökre megszabadulhatnak mindenféle vizsgázás kínjától, keservétől. Leszűrve a tanulságot, végre nyugodtan elnyúlhatnak majd a hintaszékeikben, csendesen elmélázva a régmúlt idők dicsőségén és nyomorúságán. Mert hogy én most épp ezt teszem. Nosztalgiával gondolok arra, mint egy fél száz vizsgára immáron nyugodt derűvel kutakodva az emlékek között, a cimborákkal, illetve jó magammal megesett csúfságokra, a dicsőséges furfangokra. Mindenre már csak nem ráborult a feledés csalókán áttetsző fátyla. Nem kívánván azonban, hogy a bennem felhalmozódott meg annyi tapasztalat, mely minden bizonnyal nincs minden tanulság hiány az értő olvasó számára, az enyészeté legyen, tollat ragadtam. Ezek a tapasztalatok úgy érzem kiérleltebbek sem, mint hogy elgórálhatnám azokat. A Parnaszus magaslatai felé való önző törekedésem ígyképp más hasznára is válhat, kiváltképp a vizsgai időszakokban, vagy bármely más olyan helyzetben, ahol különféle emberek oktondi kérdezősködéssel próbára kívánják tenni tudásunkat, s ezzel egyidejűleg türelmünket és béketűrésünket is. Írásomat egyszer s mind az egyetemes igazságosság oltárán is bekívánom mutatni nemes áldozatként, annak okán, hogy orvosoljuk a ma ős igaztalanságot, mely szerint a vizsgáztatók kegyetlenkedései, gyermekdett praktikái rendre megtorlatlanok maradnak.
Első rész. A tervszövések optimista időszaka. Részlet. Tervszövések optimista időszaka alatt értendő, ténykedések és manipulációk a tanulás megkezdésének, elvileg még nem kényszerű, rövid párnapos szakaszában, mely szükségképpen tolódik hosszabbra, mintsem az még biztonsággal szavatolhatná a kényelmes és biztonságos felkészülésre az időt. Azt gondoljuk, a szorgalmi időszak gondtalan napjaiban, hogy mi sem könnyebb annál, mint agyba tenni az anyagot egy pár nap alatt. Fel sem merül bennünk, hogy mutatkozhat bármi különbség egy nagykaré, jégbehűtött, mézédes dinnye agybatétele és megemésztése, illetve egyik-másik anyag agybatétele és megemésztése között. Ahogy ránézünk a gyakorta csalóka méretű jegyzetekre, eszünkbe sem jut kételkedni abban, hogy ezt megesszük reggelire, meg hogy egyébként is izomból lefejelem, ami nem több 250 oldalnál. Fel sem merül bennünk, bármennyit is csalódtunk korábban, hogy némely szerző a tananyag megszerkesztése során iparkodott nélkülözni minden szerkesztő elvet, csak úgy, mint értelmet, illetve összefüggést, és sajnos szinte kivétel nélkül minden szerző a cseppnyi szórakoztató jelleget is írásából. A nagy-nagy lelki nyugalomnak aztán az lesz a vége, hogy a legcsekélyebb előrehaladás nélkül haladunk előre. Az iménti sejtelmes megjegyzést tüstént példával is alátámasztandó, okulásképpen megemlítem azon bátor vizsgázókat, kik eleve csak a tananyag felét tanulják meg. Például vagy csak az első, vagy csak a második kötetet. Ez persze csak akkor ajánlatos, ha az anyag eleje és vége között nincs szerves összefüggés, ami igen gyakran megesik. Illetve ha lehet számítani a vizsgáztató korrektségére, aki nem kérdez a húzott tételen kívül semmit. Esetleges bukás esetén, amire az esély nem kevesebb és több mint 50%, csupán az eléggé jól elsajátított tananyag felét kell áttanulmányozni. Szaknyelven ezt bazírozásnak nevezhetnénk. A szerencsétlenség esetére igaz előnyök azonban messze eltörpülnek a sikeres vizsga esetén kecsegtető előnyök mellett. Rendkívüli az időnyereség és a megspórolt neuronok száma. Az előbbihez hasonló, bár lényegét tekintve egészen más eset, amikor az illető tévedésből bazírozik, és a vizsga előtti pillanatokban szerez csak tudomást a tananyag második kötetének létezéséről. Az ilyesmi nagyon kellemetlen ugyan, de az oktalan szorongás megspórolható vele, amiatt, hogy egy másik kötet tananyagot nem ismerve vizsgázunk. És annál eufórikusabb az öröm, ha a vizsga mindennek ellenére sikerül. Ehhez képest érdemes sajnálni vagy irigyelni azt, aki rémülten kérdezgeti társaitól a vizsga előtti percekben, hogy milyen második kötet. Ilyenkor a vizsga eredménye dönti majd el, hogy mi a jobb. Félni, vagy pedig megijedni.
Második rész. Nehéz napok. Részlet. Nehéz napok alatt értendő, a tanulás, a kínszenvedések kezdete, harc sziszifusz sziklatömbjével megkezdődnek az eredetileg szőtt tervek szerinti tanulási ütemtervek átcsoportosításai. Folyik a csetepaté a vizsgára bocsáttatást jelentő index aláírásokért, a tanulás aluli mentesítés célzó kifogások egyre erőtlenebbek, terjednek a rémhírek, a hangulat fokozódik. A nehéz napok beköszönte számtalan olyan lelki tipródással jár együtt, amelyeknek a külvilágra számára is jól látható jelei vannak. A különleges viselkedésformák számtalan megnyilvánulási formájából most egyet veszünk górcső alá, mint egy olyat, amely kellően példázza a lélek mélyén dúló viharok viselkedésbeli következményeit. Ez pedig az állva nézett tévé. Amikor megakadunk a tévékészüléktől az íróasztalig vezető út felén, és se ahhoz nincs elég erőnk, hogy nyíltan fittyet hányva a tanulás kényszerének leüljünk, se ahhoz nincs elég erőnk, hogy ott hagyjuk az érdekes műsort, akkor fordulhat elő, hogy akár hosszú órákat ácsorgunk a szoba közepén, mintha csak éppen belepillantanánk az adásba. Sajnos az is kísérletileg igazolt tény, hogy az idő előre haladtával egyre több műsor válik lebilincselően érdekessé. Mikor pedig már tényleg nagyon kellene tanulni, akkor kivétel nélkül minden érdekel bennünket. Képesek vagyunk a hanságról szóló szociografikus dokumentumfilmet is csillogó szemmel végignézni az első perctől az utolsóig. Ilyenkor az sem baj, hogy az adott produkciót már esetleg többször láttuk. Esetleg nem átaljuk hosszasan bámulni a Duna TV adását befejezően sugárzott akváriumot, reménykedve a csodában, hogy esetleg a hínárok kövek között sikló halakkal is történhet valami felkavaróan érdekes, amit egészen bizonyosan később megbánhatnánk kihagyni. A fentebbi kényszeres tévénézéssel szinkron jelenség az internet céltalan böngészése, azzal az önnyugtatással, hogy tulajdonképpen az anyagot is gyűjthetnénk a tananyaghoz, ugyanakkor igen gyakran a kedvenc vidszájtunkon kötünk ki, éppen csak belepillantunk.
Harmadik rész. Az önkívület és a fásultság hullámvasútján. Részlet. Az önkívület és a fásultság hullámvasútja alatt értendő. A vizsgázást közvetlenül megelőző nap éjszakája és az ebben a különleges élethelyzetben lejátszódó számtalan különleges lélektani jelenség, mely kifejezetten kedvező táptalaj a foltszerű ismeretek elkendőzése véget kiagyalt technikák szárba szökkenésére. Legkésőbb a vizsga előtti éjjelen érkezik el annak ideje, hogy a vizsgázó kétségbe esett taktikai megfontolásokon törje a fejét. Csak néhány a leggyakrabban alkalmazott módozatokból. Begipszelt kar, láb, egyéb látványos orvosi beavatkozások jól látható nyomainak mímelése. Leggyakrabban nyelvvizsga előtt egy aprólékosan cizellált és pontosan betanult áspontán tétellel a történtekről, a kórházról és a betegségekről. Látványos sántítás, művi rosszullétek, súlyos betegségek külső szimptomáinak színlelése. Ne adj Isten, műgyász lehet eszköze a kegyetlen vizsgáztatói szívek megenyhítésének. A mesterséges szánalomra méltóság kérdéskörét elemezve mindenképpen említést érdemel, hogy az esetek döntő többségében azért nem kell nagyon törekedni arra, hogy szánalmat keltőek legyünk, hiszen az elgyötörtség minden jele magától is kiütközik. Az biztos, hogy még egy kis extra önsanyargatás sokat segíthet a megfelelő külső kialakításában. Egy kicsit borzos haj, több sebből vérző, frissen borotválkozott, gyűrött arc, stb. Egyesek az utolsó napot talán szerfeletti buzgalmukban átcsúsztatják a vizsga napjára. Nem csak, hogy éjfél utánig tanulnak, de egyenesen valahol a vizsga helyszínének közelében töltik nyughatatlan éjszakájukat. Puskázás. Valamilyen lőfegyverrel rákényszerítjük a vizsgáztatót, hogy a jól megérdemelt elégtelen helyet valamelyik másik érdemjeggyel, rendszerint jelessel jutalmaz a tüsténkedésünket. Meg nem engedett segédeszközt használunk tudásunk foltszerűségének orvoslására. Számtalan lehetőség kínálkozik, mint ahogy erre fentebb már utaltunk. Népszerűek a furfangos, szorzó táblás tollak, a harmonikaszerűen összecsukható piciny lapocskák, de viszonylag gyakori szokás a padra firkálni. Egyesek odáig mennek, hogy hosszú tételeket dolgoznak ki padokon. Szellemes megoldás az öltöny ujjába gumin rögzített, veszély esetén automatikusan visszaugró vékony lap, vagy az úgynevezett kettős rolni, amikor egy hosszú zsírpapír csíkot mindkét irányból felcsavarunk, és egy rögzítő gumival átkötjük a két kis tekercset, ami ezután könnyedén csavargatható, csak úgy ontva az ismeretek tömkelegét. A modern fénymásolók korszakában kézenfekvő a kicsinyített puskák, esetleg egész tételek, sőt jegyzetek fénymásolása. A vizuális segédeszközök alkalmazása mellett újabban teret nyert a fejhallgatók James Bond-szett közbeiktatásával használatos rádiótelefonok, adóvevők, összefoglaló néven audiális segédeszközök alkalmazásának módszere. Amióta pedig a telefon csengése kiküszöbölhető, az alkalmazás szinte kockázat nélkül való. Miután a technika eléggé szembeötlő, leplezni szükséges. Ezért szinte csak és kizárólag a hosszú hajkoronával rendelkező egyének alkalmazhatják, vagy eleve meglévő adottságuk kihasználásával, vagy hosszú évekre visszamenőlegesen céltudatosan szőtt tervek szerint direkt erre a célra növesztett haj módszerével, ritkán vendéghaj segédletével. Talán kicsiny részben ennek is betudható, hogy ennyien viselnek az egyetemi ifjúság soraiban bozontos hajkoronát, a lázadó fiatalság álorcáját öltve magukra. Mielőtt még bárki, aki nem tette le élete összes vizsgáját, szememre hányná, hogy kihúztam a lába alól a talajt, vagy ami még szörnyűbb igazságtalanság lenne, azzal vádolna, hogy áruló lettem, ünnepélyesen deklarálom. 1. Nem fedtem fel minden titkot, amit a dolog természetéből adódóan nem is tehettem meg, így arra nem csak nem vetemedhettem, de azt megkísérelni sem bátorkodhattam. 2. A vizsgáztatók az esetek többségében szerényebb szellemi képességekkel vannak megáldva, mint a vizsgázók, és ráadásul az általuk saját diákkorukban alkalmazott elavult módszerekből indulnak ki. Így, lévén képtelenek figyelni a modern idő szeleire, mindig lépéshátrányban lesznek. Aki vitatná ezen állításom tényszerűen igazolható igazságtartalmát, az tanulmányozza át az emberiség történelmét, és győződjék meg az ott olvasottakból arról, hogy a fejlődés záloga az újabb generációk akcelerációja.
5. rész. Amiben mindenki bízik. A mázdi. A mázdi alatt értendőek azok a különösen szerencsés esetek, melyek jóízű fölemlegetése mindig erőt adott a nebulóknak, még akkor is, ha a történetek jellegéből adódóan gyakorlatilag semmi esély nem mutatkozhatott arra, hogy az eset a valóságban is megtörténhessen. A hit erőt és bátorságot adhat a még oly lehetetlen feladatok megvalósításához is. Ifjú egyetemista koromban gyakran eljátszottam a gondolattal, hogy mi lenne, ha rajtam kívül egyszer az egyik vizsgáztatónak is eszébe jutna, hogy be kellene vezetni a Joker tétel intézményét. Aki azt húzza, az jelest kap, anélkül, hogy megszólalna. A Joker tétel bevezetésének indoka saját személyes vágyakozásomon túl az lehetett volna, hogy az élethez is kell a szerencse, amely faktort nem érdemes kihagyni az életre felkészítő egyetemi vizsgázás rendjéből sem. Nehogy aztán váratlanul, felkészületlenül érjen bennünket az életben, ha szerencsések leszünk. Illetve még idejében tanuljuk meg átélni azt a kellemetlenséget, amikor helyettünk mást ér a szerencse. Ilyen mázni azonban nincs. A valóságban már avval is be kell érjük, ha a vizsgáztató sietős dolga miatt, vagy azért, mert véglegesen unja már a vizsgáztatást, esetleg széles jókedvében, vizsgatánytól függetlenül pusztán azt kéri, hogy soroljunk fel anarchistákat. Ha erre a kérdésre mindösszesen azt feleljük, hogy Bakunin, meg mondjuk legyen Frank Zappa, akkor ő jelest ad. Ugyanez igaz abban az esetben is, ha a kérdés a Bajnokok Ligája döntőjének gólszerzőire vonatkozik. Legyünk tisztességesek, az sincs kizárva, hogy humánus vizsgáztatóval van dolgunk, aki maga is úgy véli, hogy adott esetben ennyi kedvezményt adhat a vizsgázóknak. Na, ez a vegytiszta mázli. A krónikák feljegyezték, hogy egyszer egy ilyen szerencsés esetben a vizsgáztató önkéntes távozásából visszatérve kénytelen volt szembesülni azzal, hogy a vizsgázók hogyan pakolják el az asztalon szétteregetett jegyzeteket, tankönyveket, puskákat. Kicsit megorrolva a látottakon, azon, hogy a megelőlegezett bizalmával kicsit visszább éltek a hallgatói, a következő megjegyzést tette. Csak nem várták el, hogy még kopogjak is. Más esetben a vizsgáztató sajátos, de adott esetben mindenképp nagyon dicséretes módon téveszti össze a tanórát a vizsgával, s nem mulasztja el a vizsgázó helyett felmondani a helyes válaszokat a ravasz kérdésekre. Ilyen mázli teljes szituációban semmi más teendőnk nincs, mint hagyni beszélni a vizsgáztatót, ki, ha szerencsénk van, úgy éli meg a dolgot, mintha az előtte okos arcot vágó önmagunk nyilvánult volna meg. Az azonban már tényleg kivételes mázni, ha ezt a tanár tudatosan teszi. Egy ízben egy szerencsés diák már kezdte szégyelni a dolgot és megjegyezte. De hát ezt nem is én mondtam, hanem a tanárnő. Mire a válasz a következő volt. Akkor most mondja el maga is ugyanezt. A diák elismételte az előtte elmondottakat, lelkiismerete megnyugodott. Beírták az ötöst.